Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Család és tudomány címmel tartott kerekasztal beszélgetést a Kincs a Science Expo-n.
Olyan kérdéseket igyekeztünk körbejárni, hogy például hogyan járulhatnak hozzá nevelés, tudomány és társadalom tudományi kutatások a családi jólétéhez, miként erősíthetik a családok tapasztalatai a tudományos gondolkodást.
Országos konferenciát szervezett a Gyerekek egészséges digitális jövőjéért a Bethesda.
Elkerülnek olyan gyerekek már kórházi szintre, legalább ambulancia szintre, akinek egyébként nem kéne, mert az összes képernyővel összefüggő probléma az gyakorlatilag megelőzhető 100%-ban.
Egy friss globális jelentés szerint a legtöbb országban elkerülhetetlen lesz a nyugdíjkorhatár emelése.
Demográfiai nyomás alatt vannak, de ebből nem következik az, hogy emelni kéne a nyugdíjkorhatárt Magyarországon. Sőt, Magyarországon jelen pillanatban előre futottunk, és a 65 helyett inkább 64 éves korra kéne visszatérni.
November 20-áig tart a karácsonyi álom, a Református Szeretetszolgálat különleges adományprogramja.
Több mint 2000 gyereknek a konkrét karácsonyi álmát lehet valóra váltani. A szüleiknek, nagyszüleiknek titokban kell eljuttatnunk, hogy szenteste ők legyenek azok, akik valóra válthatják a gyermeküknek a legnagyobb kívánságát.
Család és tudomány címmel tartott kerekasztal beszélgetést a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért a Science Expo-n. A Kincs kutatói egyebek között a családi és párkapcsolatok működését, az egyedülállók helyzetét, a kommunikáció szerepét és a mentális egészség jelentőségét járták körül. A részletekről Engler Ágnest, a Kincs Nevelés-Tudományi Kutatóközpontjának vezetőjét kérdeztem.
Olyan kérdéseket igyekeztünk körbejárni, hogy például hogyan járulhatnak hozzá nevelés, tudomány és társadalom tudományi kutatások a családi jólétéhez, miként erősíthetik a családok tapasztalatai a tudományos gondolkodást. Az, hogy a család és a tudomány hogy kapcsolódik egymáshoz, ezt a kerekasztal beszélgetés legelején igyekeztünk tisztázni, és én ott a felvezetőmben el is mondtam, hogy a család, mint a társadalom legkisebb egysége, a legszorosabb, legzártabb, legintimebb közösség, család és a tudományos kutatások kapcsolatára nagy szükség van, hiszen olyan témaköröket járnak körbe ezek a kutatások, amelyek kutatói érdeklődésnek megfelelően olyan problémákat tárhatnak fel, olyan kérdéseket vethetnek fel, amire a tudománynak esetlegesen válasza is lehet, ezzel segítve a családok működését.
Hogyha az elmúlt időszakot nézzük, akkor mi mindenre fókuszált a magyar családkutatás, a magyar családtudomány?
A családélet rendkívül szerteágazó, és nagyon sok olyan téma felmerül, ami vagy örökké aktuális, vagy most 21. századunkban különlegesen aktuális, hogyha belegondolunk például a családi élet ciklusaiba, amely ott kezdődik, hogy két fiatal egymásra talál és összeköti az életét, majd családot alapít, kisgyermekeket nevelnek, akik egyre inkább növekednek, a gyermekeknek az életkori sajátosságai hozzák magukkal azokat a nevelési és egyéb kérdéseket, amelyekkel a szülők szembesülnek, majd a felnövekvő gyerekek elhagyják a szülői házat, ez megint egy komoly mérföldkő a családi életben. Megérkeznek az unokák, ilyenkor újabb szerepeket kell idézőjelben megtanulni a szülői párnak, majd eljön az az idő, amikor a szülői pár idősebbé válik, esetlegesen ők szorulnak gondoskodásra, vagy egyedül maradnak. Tehát, hogyha csak végigtekintünk a családi élet különböző állomásain, különböző ciklusain, talán már ez is mutatja azt, hogy mennyi olyan kérdés felmerülhet fiatalokban, idősekben egyaránt, vagy mennyi féle jelenség, akár probléma, konfliktus adódhat a családi élet egyes ciklusaiban, amelyekkel nem biztos, hogy egyedül tudnak megbirkózni, és segítség lehet az, hogyha például meghallgatnak egy előadást, egy könyvet vesznek a kezükbe, elmennek egy szakterülettel foglalkozó tanácsadóhoz, tehát számtalan olyan lehetőség van, ahol segítséget kaphatnak, és a kérdéseikre vagy problémáikra adott válaszok javarészt például kutatási tapasztalatokon alapszanak.
A kerekasztal beszélgetésen szó volt többek között arról, hogy mennyit változott a család és a házasság értelmezése, illetve érintették azt is, hogy ma az elköteleződés egy új mintázata tapasztalható.
Valóban ezeket a kérdéseket is érintettük. Természetesen szóba került az, hogy a tradicionális vagy hagyományos, klasszikus családkép a 21. században jelentősen átalakult, sokszínűvé vált, különböző családformákat látunk magunk körül, tehát a hagyományos teljes családon túl az egyszülős családok például, ahol valamelyik szülő egyedül neveli különböző okokból a gyermekét vagy gyermekeket, a házasság nélkül együtt élő szülők, akik közös gyermekeket nevelnek, a mozaik családok, ahol nem csak közös gyermekek vannak, az újonnan alakult párkapcsolatban felmerült, erről picit többet is beszélgettünk, az egyedülállóság kérdése például, hogy miért találunk különösen a fiatal korosztályokban egyre nagyobb arányban olyan fiatalokat, akiknek nincsen párkapcsolatuk, vagy nincsen tartós párkapcsolatuk, kisebb részük tudatosan vállalja ezt az életformák, nagyobb részük, döntő többségük viszont szeretne párkapcsolatot kialakítani, csak valamilyen okból ez nem sikerül neki. Tehát a társas életformák, a családi életformák is különbözőek, szertágazók, amelyek hozzák magukkal a különböző családi szerepeket, a család működésének a különböző megoldási módjait. Ahogy említettem, családformákban is látunk olyat, ahol nem házasság köti össze a szülőket, is erre is rákérdezett. A házasság intézménye maga még mindig rendkívüli értéket képvisel, ezt mutatják egyébként a felmérések, ez jó néhány évtizeddel ezelőtt is így volt, és ez nem is változott. Tehát a magyar lakosság alapvetően értékeli és fontosnak tartja a házasságot. A házasodási kedv nagyon sokáig zuhanó repülésben volt, 70-es, 80-as évektől kezdve látjuk, hogy a 2000-es évekig, 2010-ig fokozatosan csökkent azoknak a száma, akik házasságot kötöttek, és 2011 után, de kimondottan 15 után látjuk a házasságoknak a reneszánszát. Minden idők legtöbb házassága kötése zajlott például 2021-ben. Ez volt a csúcs most itt az utóbbi évtizedekben. A párkapcsolati elköteleződés volt a harmadik terület, amit említett. Itt pedig a beszélgető társaim arra a következtetésre jutottak, hogy valószínűleg a minket körbevevő és jelentősen, folyamatosan, dinamikusan változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet hatása az, hogy a kapcsolatainkat, és nem csak a párkapcsolatokat ideértve, hanem akár baráti kapcsolatok, vagy a családi kapcsolatokat, illetően is fellazulást láthatunk, a hosszú távú elköteleződés, a stabilitás, a mi társas kapcsolatok, az őszinteségen, bizalmon alapuló kapcsolatok ma már ritkák és annál nagyobb értéket képviselnek, és a fogyasztói társadalomnak a lecserélhető ideológiája sajnos az emberi kapcsolatokra is átterjedt.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy szó esett a kerekasztal beszélgetésen arról is, hogy a fogyasztói kultúra rányomja a bélyegét a kapcsolatokra. Hogyan?
Magunk is tapasztaljuk azt, hogyha valami elromlik, még hogyha ragaszkodunk is hozzá, nagyon gyorsan lecserélhető, és legtöbb esetben egyébként nem is javítható. A fogyasztói társadalom arról szól, hogy bármit használunk, eszközöket, szolgáltatásokat, azokat megfizetjük, egy ideig használjuk őket, és szinte bele van kódolva a történetbe, hogy 4-5 éve például az eszközeinket cserélni kell. Ha belegondolunk, én például még a nagyapám 20 éves mosógépét örököltem meg annak idején, és nagyon sokáig tudtam használni a mai mosógépekről, ez nem mondható el. Azt szeretném érzékeltetni, hogy ez a valami elromlik, és ne is fáradozzunk a megjavításán, mert felesleges, inkább cseréljük újra. Az emberi kapcsolatokban is nagyon sokszor kiütközik. Párkapcsolatoknál megérkeznek az első kisebb-nagyobb konfliktusok, amelyek már nem olyan nagy boldogságot eredményeznek, mint a párkapcsolat elején. Abba bele kell állni, meg kell oldani, meg kell küzdeni, közös erőfeszítéseket kell tenni, hogy működhessen tovább a kapcsolat, és bizony sok esetben kényelmesebbnek érzik a felek, hogy ha inkább megválnak egymástól, és kezdenek egy újat előről, aminek az eleje még szintén várhatóan konfliktusmentes lesz. Tehát a megküzdés, az elköteleződés iránti igény valahol érződik az emberi kapcsolatokban is, de egyébként a baráti kapcsolatoknál is ezt lehet, mert a fiatalok arról számolnak be, hogy egyre inkább magányosak, és nem találnak olyan barátokat, akikben igazán megbízhatnak.
A Kincs Nevelés Tudományi Kutatóközpontjának vezetőjét, Engler Ágnest hallották.
Családi hét.
Olyan gyerekek kerülnek kórházba, de minimum ambuláns ellátásba, akiknek nem kellene, nyilatkozta az Inforádiónak a Református Egyház Betesda gyermekkórházának tudományos igazgatóhelyettese. Nagy Péter szerint ugyanis az érintett gyerekek pszichés vagy egyéb egészségügyi problémáit a túlzott képernyő használat okozza, ami megelőzhető lenne.
Úgy tűnik, hogy jelenleg ez a digitális világnak a használata, ez nagyon kicsúszott a kontroll alól, mert hogy azok, akik most felnőttek, akik most szülők, egy kicsit ebben tanástalanok talán. Szóval most úgy tűnik, ott tartunk, ahol, mint amikor annak idején fogalmas volt az embereknek, hogy mi számít egészséges táplálkozásnak, és mi nem örültek, hogy egyszerűen van mit enni, és aztán ebből az kiderült, hogy nagyon sok elhízás lesz, és ebből mindenféle probléma, és akkor most valahogy fel kell fedezni azt, hogy ez nem egy rossz dolog, de akkor nem rossz, hogy ezt tudatosan csináljuk. Azért kezdtünk ezzel foglalkozni egyébként mi Betesda kórházként, mert a kórházban lecsapódtak ennek következményei, részben testi problémák, mint egyébként például az elhízás, aminek egyébként a endokrinológusok foglalkoznak vele, de azt mondják, hogy egyébként 90%-ban nem találnak endokrinológiai okot az elhízás mögött, hanem az életmód legtöbb esetben, és az életmódon pedig az utóbbi években egy gyakoribb probléma, hogy ez azt jelenti, hogy gyerek otthon ülnek, többnyire valamilyen képernyő előtt, vagy egyszerre több képernyő előtt. Alvás problémáknál ez egy nagyon komoly probléma, hogy elhozzák a szülők avval a gyerekeket, hogy nem alszanak el, rosszul alszanak, ingerülten kelnek fel, nehéz felébreszteni őket. Elkezdünk belekérdezni az esteknek egy nagyon jelentős részében ott van az, hogy a képernyő használata a lefekvés körül időszakban, és találkozunk ezzel a pszichés problémák terén. Mi azt tapasztaljuk, hogy aki hajlamos arra, hogy magát negatívan értékelje, vagy ilyen szorongásra, stresszre hajlamos, nekik ezt nagyon fel tudja erősíteni ez a világ, ahol összehasonlítják magukat mással, azt látják, hogy nincs olyan jó életük, mint másoknak, nem olyan szépek, lányok, akik eleve veszélyeztettek testkép zavar problémákra, nekik ez nagyon fel tudja erősíteni ez az online hasonlítgatás, az online képekkel. Elkerülnek olyan gyerekek már kórházi szintre, legalább ambulancia szintre, de mindenképpen egy egészségügyi ellátásba, akinek egyébként nem kéne, mert az összes képernyőre összefüggő probléma az gyakorlatilag megelőzhető 100%-ban.
A szülőkről beszélt a beszélgetésünk elején, de maguk a gyerekek mennyire kapcsolják össze, hogy az a probléma, amivel mondjuk ők az ambulanciára bekerültek, az tulajdonképpen az online függőségből ered.
A függőség az egy külön kategória, szóval nem, általában nem a függőségről beszélek, amikor túl sok használatról beszélek, de egyébként a gyerek nagyon ritkán előfordul, de nem ez a jellemző, de nem is gyerek, inkább fiatalok, már ilyen 14 éves kortól kezdve rájönnek ők, hogy ez már túl sok, meg elvesz időt mástól, meg tönkreteszi a tanulmány eredményeiket, de azért ez ritkábban, hogy ezt ők kapcsolják össze. Szóval legtöbbször azért a gyereknek ez egy jó élmény, amit nem szívesen hagynak abba. Úgyhogy ezért nem is nagyon lehet ezzel az egész kérdéssel úgy foglalkozni, hogy csak a gyerekekkel foglalkozunk. Itt mindenképpen a megoldás az csak úgy várható, hogyha ebből az egész család foglalkozik.
Ön mit szokott a szülőknek tanácsolni? Hol kezdjék? Hogyan kezdjék?
Az első lépés mindenképpen azt szerintem, hogy amikor elkezdik azt érezni, hogy valahogy ez túl sok, akkor ezt célszerű mérhetővé tenni. Célszerű először egy héten keresztül ezt konkrétan felmérni, de itt is már nagyon fontos, hogy az egész család ebbe vegyen részt, ne csak a gyerek, mert egyébként az derül ki felmérésekből, magyarországi felmérésekből is, de világszerte ezt tapasztaljuk, hogy egy gyerek képernyő használatának, képernyő idejének az egyik legfontosabb előrejelzője az a szülő képernyő használata. Szóval igazából, hogyha azt látjuk, hogy egy gyerek nagyon sok képernyőt használ, lehet, hogy a szülők ezt észreveszik, de ennek nagyon valószínű hátterében az, ahogy a szülők is sok képernyőt használnak. Úgyhogy az első lépés az, hogy mérjük fel, hogy honnan indulunk egyáltalán. Ez a szubjektív túl sok, ez konkrétan mit jelent. És akkor azt javasoljuk családoknak, hogy vezessenek erről naplót, mindenki, minden családtag, apa is, anya is, gyerekek írják fel azt hétfőn, kedden, szerdán, hogy aznap mennyi időt töltöttek telefon, tablet, számítógép, tévé, konzol, stb. Előtt, és aztán ezt adjuk össze a hétvégén, és akkor nézzük meg, hogy honnan indulunk. És a következő lépés pedig az, hogy tűzzünk ki egy célt egy, maximum két hónap múlvára, ne legyen túl távoli, és legyen túl közeli, és beszéljük azt meg, hogy hova szeretnénk innen most eljutni. Akkor azt javasoljuk, hogy az a szerencsés, hogyha ez egy mérhető cél, nem csak az, hogy hagyd már abba a telefon, meg idegesít ez a sok kütyüzés, hanem legyen nagyon konkrét szám, hogy a jelenlegi képernyő használatot szeretnénk mondjuk 10%-kal csökkenteni egy hónap alatt, vagy szeretnénk levinni napi két óra alá a szórakozás célú képernyő. Szóval valami ilyesmi konkrét cél legyen, és akkor ezen elkezdenek dolgozni lépésről lépésre.
Milyen érvekkel lehet egy gyereket meggyőzni, hogy ebben partner legyen, hogyha ő csak a jót és szépet látja az online jelenlétben?
Az egyik nagyon fontos része az, hogy nem csak neki kell változtatni, mert látja azt, hogy most nem arról van szó, hogy ő most büntetésben van, hanem a család hozott egy döntést. És a másik része az, hogy figyelni kell arra, hogy a csökkenő képernyő idő az ki legyen töltve valamivel. És azért mi elkezdtünk erről egy programot tavaly, akkor 100 család vett ebben részt, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzés a gyerek részéről is. És nem volt egyébként a programban semmilyen jutalmazási rendszer, amiatt, amit mond, felmerülne az, hogy akkor kapjon a gyerek matricát, nem tudom. De ezt direkt nem tettük bele azért, hogy ne egy ilyen külső jutalmam ugyanazt csinálják-e vagy nem, hanem azt gondoltuk, hogy az, amit csinál a képernyő helyett, az lesz egy jutalom, és tényleg ez történik. Szóval, hogyha most elsősorban az a kisebb gyerekről van szó, szóval most ne egy undok kamaszra gondoljuk, aki úgyis bevágja az ajtót, hanem mondjuk egy alsós gyerekre, hogyha azt tapasztalja, hogy anyáik többet beszélgetnek, vagy leülünk egy vacsorához, és akkor mindenki beszélget és mesél valamit, és megkérdezik, hogy vagyok, hogy mi történt, és közben nem anya meg apa nem a telefonját nézi, akkor ez neki egy jó élmény lesz. Nagyha megbeszéljük azt, hogy mondjuk, ha már úgyis képernyő lesz valamelyik nap, hogy az legyen valamilyen közös sorozatnézés, mondjuk egy mesenézés, ahol apa is ott ül, anya is ott ül, az neki egy nagyon jó élmény, ott van együtt a család, és akkor azt tapasztalja a gyerek, hogy az élete attól kezdve, hogy csökkentettől képernyő használatottól kezdve igazából jobb lett és gazdagabb lett, és ezért tartanak ki szívesen emellett.
A Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesét, Nagy Pétert hallották.
Családi hét.
Egy friss globális jelentés szerint a legtöbb országban elkerülhetetlen lesz a nyugdíjkorhatár emelése, az időskorúak munkaerőpiacon tartása és a magánnyugdíjrendszerek erősítése. A jelentés arra is rámutat, hogy a világ nyugdíjrendszerei demográfiai nyomás alatt állnak. Elsőként erről kérdeztem Farkas András nyugdíjszakértőt.
Ez abszolút így van, demográfiai nyomás alatt vannak, de ebből nem következik az, hogy emelni kéne a nyugdíjkorhatárt Magyarországon. Sőt, Magyarországon jelen pillanatban előre futottunk, és a 65 helyett inkább 64 éves korra kéne visszatérni, mert a várható élettartamok alakulásánál gyorsabban nőtt a magyar nyugdíjkorhatár az elmúlt 15 évben.
Mit kell tenni akkor a fenntarthatóság érdekében, hogyha nem a korhatár emelése az elsődleges megoldás?
A fenntarthatóságot alapvetően a magyar nyugdíjrendszerben azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járulék támogatása, tehát amit nem a járulék fizetéssel alapozunk meg. Ilyen a 13. havi nyugdíj, abszolút mértékben ilyen lenne a 14. havi nyugdíj, és ilyen lenne részben a nők 40 is, mert ahogy megyünk előre az időbe, egyre több hölgy képes teljesíteni a nők 40 feltételeit, miközben korábban kiszáll a járulék fizetők köréből, és korábban belép a nyugdíjasok körébe. Tehát ezt a három tényezőt kell megvizsgálni először ahhoz, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a további lépéseit el lehessen dönteni.
A globális felmérés rámutatott arra is, hogy melyek a világ legjobb nyugdíjrendszerei, és az első ötből három az európai, Hollandia, Izland és Dánia. Ezek miben járnak elől, és mi az, ami a magyar nyugdíjrendszerből hiányzik, ami ezekben az országokban viszont ott van?
A pénz elsődlegesen, tehát ezek nagyon gazdag országok, nagyon-nagyon jól előkészített nyugdíjreformokat hajtottak végre az utóbbi 20 évben. Az egész világ előtt mintaként szolgál a svéd nyugdíjrendszer. Nagyon sok állam a svéd nyugdíjrendszerhez hangolta a reformjait. Dániában már bevezették az állampolgári alapnyugdíjt, ezzel Svédország is már kísérletezik. És az, hogy Izland a világ legjobb nyugdíjrendszerei közé tartozik, az nem meglepő, mert összesen vannak 400 ezeren. Tehát ott egy gazdag állam van, a nyugdíjrendszert annak a néhány nyugdíjasnak viszonylag könnyű, de rendkívül magas szinten biztosítani.
Az ottani intézkedések közül melyeknek lenne a legnagyobb esélye itt Magyarországon is a közeljövőben?
Ezt nem lehet így megállapítani. Pont ez a baj a nyugdíjreformokkal, hogy ha nem egységében nézzük az egészet, és csak eseti rendelkezéseket próbálunk végrehajtani, tehát húzigáljuk az egyes potmétereket, és megpróbálunk attól valami jót remélni, az jellemzően félresiklik, mert a rendszer egészét kell átgondolni, áttekinteni, és a rendszer egészére tekintettel lehet bármit módosítani. Ilyen lehet például ez a várható élettartamokhoz kötött nyugdíjkorhatár automatizálása, vagy ilyen lehet például a járulékoknak a fenntarthatósági igényekhez képes történő automatikus módosítása. Millió olyan dolog, ami benne van ezekben a nyugdíjrendszerekben, a modern nyugdíjrendszerekben, de aminek az átvétele csak úgy egyszerűen nem lehetséges, ezt nagyon át kell gondolni.
Mennyi időn belül lehetne Magyarországon átfuttatni, a magyar nyugdíjrendszeren átfuttatni egy ilyen reformot?
A magyar nyugdíjreformot nagyon sok előkészítő anyag van. Társadalmi vitát kellene lefolytatni, és gyakorlatilag 1-3 évig terjedő idő kellene egy jól előkészített nyugdíjreformhoz, de mondjuk az égető gondok megoldásához az akár hetek alatt le lehetne zavarni, mert a legégetőbb gond az nem a 13. vagy a 14. havi nyugdíj, a legégetőbb gond az, hogy a nyugdíj emelés mai módszere miatt a nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlenül zajlik.
Farkas András nyugdíjszakértőt hallották. Már 1000 gyermek álma teljesülőben van azóta, hogy a szegénység elleni küzdelem világnapján a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította a karácsonyi álomprogramot. Idén az adományozók segítségével 2025 mély szegénységben élő gyermek kívánságát szeretnék valóra váltani, mondta el a szervezet kommunikációs vezetője, Dobi Stucski Zsófia.
Ez a programunk ez nagyon különleges. Itt nem egy egyszerű adományozásról van szó, hanem több mint 2000 gyereknek a konkrét karácsonyi álmát lehet valóra váltani. November 20-ig teljesíthetőek ezek a kívánságok. A szüleiknek, nagyszüleiknek titokban kell eljuttatnunk, hogy szenteste ők legyenek azok, akik valóra válthatják a gyermeküknek a legnagyobb kívánságát, és így a családban maradhat az ajándékozásnak az öröme, ezzel is erősítve a köztük lévő szeretet kapcsolatot, és mivel ez decemberben még rengeteg logisztikai feladatot ró a szeretett szolgálatra, ezért indítottuk el elsőként már október 17-én az első adománygyűjtő programunkat karácsonyi álom néven. Ha bárki fellátogat a karácsonyi álmok honlapjára, ez a szeretetdoboz.jobbadni.hu oldal, akkor látni fogja, hogy nagyon szívszorító böngészni ezeket a kívánságokat, hiszen olyan mély szegénységben élő, vagy nevelőszülőknél, vagy lakásotthonokban élő gyermekeket szólítottak meg az ősz elején a munkatársaink, akiknek már az nagyon nagy álomnak számít, hogy mondjuk legyen egy jó meleg téli kabátja, vagy hogy kaphasson egy új téli cipőt, mert a tavalyit már kinőtte. Több ezer gyerek van hazánkban, akiknek ezek már az álom kategóriát jelentik, hát az ő álmaikat segíthetünk mi valóra váltani ezen a programon keresztül.
A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Családi és Tudomány címmel tartott kerekasztal beszélgetést a Kincs a Science Expo-n.
Például hogyan járulhatnak hozzá neveléstudomány és társadalomtudományi kutatások a családi jólétéhez, miként erősíthetik a családok tapasztalatai a tudományos gondolkodást.
Országos konferenciát szervezett a Gyerekek Egészséges Digitális Jövőjéért a Betesda.
Elkerülnek olyan gyerekek már kórházi szintre, legalább ambulancia szintre, akinek egyébként nem kéne, mert az összes képernyővel összefüggő probléma az gyakorlatilag megelőzhető 100%-ban.
Egy friss globális jelentés szerint a legtöbb országban elkerülhetetlen lesz a nyugdíjkorhatár emelése.
Demográfiai nyomás alatt vannak, de ebből nem következik az, hogy emelni kéne a nyugdíjkorhatárt Magyarországon. Sőt, Magyarországon jelen pillanatban előre futottunk, és a 65 helyett inkább 64 éves korra kéne visszatérni.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.